Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
Istenes Szent János. Rendalapító. Szudad János egyszerű, vallásos szülők fiaként Portugáliában született, 1495. március 8-án. Amikor 8 éves lett, szülei szállást adtak egy papnak, aki Madridba igyekezett, és lelkesedéssel beszélt a spanyolok vallásos életéről. A fiú kipirult arccal hallgatta, és amikor a pap eltávozott, megszökött otthonról, Madridba akart menni. Miután 3 héten át eredménytelenül kutattak utána, édesanyja belehalt bánatába. Felesége halála után az apa belépett testvérnek a ferencesekhez. Ő sem látta fiát, soha többé. János mintegy 60 mérföldnyire gyalogolt, akkorra teljesen kimerült. Egy kis spanyol város, Oporesa pásztorainak vezetője irgalomból házába fogadta. A juhokat kellett őriznie, ennek fejében pedig olyan nevelésben részesült, amelyet szüleinél aligha kapott volna meg. Megtanult írni, olvasni, számolni, és a gazdálkodásban is kiképezték. Derék fiatal emberré lett, és gazdája minden évben fontosabb feladatot bízott rá, végül már az egész birtokot ő vezette, egyedül. A gazda végleg családjához akarta kötni értékes emberét, és elhatározta, hogy lányát feleségül adja hozzá. Úgy látszik, János addig boldog volt Oropeszában, de most azt gondolta, hogy a házasság nem neki való. Először gondolkodási időt kért, azután elutasította az ajánlatot. Mikor pedig gazdája erőltette a dolgot, elszökött. Katonának állt, és a francia-spanyol háborúban szolgált. A katonáskodás közben viszont elfelejtkezett az imádságról, és egyre mélyebbre süllyedt. Csak egy lelki megrázkódtatást térítette ismét jó útra. Leesett a lováról, és elvesztette eszméletét. Amikor magához tért, ellenséges területen találta magát. A szűzanyához fohászkodott, és épségben visszajutott a spanyol táborba. De ott még rosszabbul járt. Megbízták, hogy őrizze a zsákmányt, amit minden ébersége ellenére elloptak. Őt gyanúsították a tett elkövetésével, és halálra ítélték. Föl akarták akasztani, de egy magasrangú tiszt visszaadta az életét azzal a föltétellel, hogy minél előbb tűnjön el a hadseregből. Most visszatért Oropeszába, régi gazdájához, aki örömmel fogadta ugyan, de ismét házassági terveivel szorongatta. Erre harmadszor is megszökött. Beállt abba a hadseregbe, amely Bécsnél harcolt a törökök ellen, és a hadjárat befejezése után becsületben bocsátották el. János elzarándokolt Komposztellába, és ott megvilágosításért imádkozott, hogy milyen útra lépjen a jövőben. De kérdésére nem kapott választ. Visszatért szülőhelyére, s megtudta, hogy szülei már meghaltak. Egy nap aztán az a gondolata támadt, Afrikába megy, hogy ott segítségére legyen a fogoly keresztényeknek, és talán dicsőséges vértanúságot is szenvedjen. Elszegődött egy gróf családjához, aki Ceutába ment számüzetésbe. Ott megismerkedett egy ferences atyával, aki megmondta neki, hogy a vértanúság utáni szomjúhozásában még sok az önszeretet, valami szerényebbre törekedjék. Így hát János visszatért Gibraltárba, és szent képeket árusított. Hamarosan egy kisboltot is tudott vásárolni magának Granadában. Egy napon Avillai János, a híres hitszónok érkezett a városba. A szentületű férfi szavai mélységesen megragadták Jánost. Elajándékozta minden áruját, és bezárta a boltját. Mivel igen különösen viselkedett, kiabálva, és a mellét verve szaladgált az utcákon, bolondok házába csukták, hogy észre térítsék. Avillai János meghallotta, mi lett prédikációjának következménye. Meglátogatta az őrültet, aki őreinek nagy csodálkozására azonnal megnyugodott. Avillai pedig megmagyarázta Jánosnak, hogy éppen elég ideig űzte különc bűnbánati gyakorlatait. Kezdjen most már olyas valamibe, ami másoknak is hasznos. 42 éves volt akkor. Már birtokában volt a nagy hivatásához szükséges belső érettségnek, és egy zarándoklat alkalmával világos lett előtte Isten hívása. A rászoruló szegény betegeken kell segítenie. Fölkereste Avillai Jánost, aki megerősítette őt küldetésében, és irányt adott lelki életének. Kemény munkába vágott ekkor. Iszaka fát gyűjtött az erdőben, s nappal eladta. Árából élelmet és orvosságot vásárolt a vagyontalan betegeknek. Ez az üzlet is fölvirágzott, és János hamarosan olyan helyzetbe került, hogy házat bérelhetett. Odahordta betegeit, és önfeláldozóan ápolta őket. Minden este 9 óra tájban elment hazóról a hátán egy puttonnyal, és egy zsinóron 2 tálat lógatva a vállán, hangosan ezt kiáltozva. Ki akar jót tenni magának? Az Isten szerelméért tegyetek magatoknak is valami jót, testvéreim. Kezdetben nem sok gyűlt össze, de hamarosan ismerték már az ó jóságosnak és szent életűnek látszó embert. Az adományok egyre gazdagabbak lettek, és gyakran alaposan megrakodva tért haza, nem egyszer egy szegény beteg kíséretében, akit valahol fölszedett. Szentségének híre elterjedt, és nem sokára már nem kellett kéregetnie. Az emberek odahozták neki a szükséges dolgokat, és a granadai érsek is erőteljesen támogatta, úgyhogy egy nagyobb házat tudott bérelni. Tui püspöke, aki nagyra becsülte őt, jóvá hagyta az Istenes János nevet, amelyet az emberek adtak neki. Készítetett számára egy köntöst is, hogy megismerjék róla, és meghagyta, hogy segítő társai is olyat viseljenek. Egyre több ifjú ember jött, hogy János vezetése alá rendelje magát, csak alapos vizsgálat után vette föl őket. A mű szemmel láthatóan Isten áldását élvezte. Hamarosan egy második kórházat kellett építenie, és ez Jánost adósságba verte. Az érsek tanácsára Valladolidba ment az udvarhoz, hogy támogatást kérjen, amit meg is kapott. Rövidesen azonban Valladolidban is éppen olyan sok szegény jött hozzá, mint Granadában. Kísérőtársa figyelmeztette, hogy az adományt eredeti céljára fordítsa, mármint Granada számára. De János nem volt képes egyetlen szegényt sem elutasítani. Testvéreim, válaszolta, akár itt, akár Granadában adunk, mindig az Úrnak adunk, mert ő van mindenhol, és minden szegényben. Végül is udvari jótevői további készpénz helyett váltókat adtak neki, amelyeket csak Granadában lehetett beváltani. Így ki tudta egyenlíteni adósságait. A betegek szolgálatában megfeszített munkában eltöltött 13 év meglehetősen felőrölte erejét. A valladolidi utazás fáradalmait alig tudta kiheverni, és ekkor egy nap azt hallotta, hogy kiáradtak Szenil folyó, és rengeteg fát sodort a partra. Az alkalmat nem akart elmulasztani, hogy szegényein segíthessen. Fagyűjtés közben egy fiatalember a vízbe esett, és az áradat elsodorta. Megmentésére János a folyóba ugrott, de nem tudta kihozni. Teljesen kimerülve ért a partra. Olyan testi és lelki megrázkódtatás érte, amelyből a legyengült férfi már nem tudott fölépülni. Érezte halálának közelettét, ezért elrendezte kórházának ügyeit. Egy gazdag jótevője engedélyt szerzett az érsektől, hogy házába vihesse, és gondos ápolásban részesítette, de a véget már nem tudta föltartóztatni. Miután az érsek föladta neki a betegek szentségét, Istenes János meghalt 55. születésnapján. Műve egyre jobban elterjedt, végül 36 évvel a szent halála után 5. Sixtus pápa kánonilag is megerősítette a közösséget, irgalmas testvérek néven. A rend az egész világon elterjedt. Akkoriban élt Granadában 2 fiatalember, akik halálos ellenségei voltak egymásnak. Antonio Martin azzal vádolta Péter Vallaszkót, hogy megölte testvérét, ezért börtönbe juttatta, és bosszút forralt ellene. János ismerte a fiatalembert, aki már több alkalommal alamizsnát adott neki kórháza részére. Egy reggel fölkereste, és eléje tartotta a feszületet. Antonio testvérem, mondta, a testvéred vére bosszúért kiállt, de a te Istened vére irgalomért kiállt. Bocsáss meg Vallaszkónak, hogy Isten neked is megbocsásson. Antóniót úgy megragadták a szent szavai, hogy nem csak ellenségének bocsátott meg, hanem elhatározta. Hátralévő életét ő is a betegek szolgálatára rendeli. Amikor aztán együtt kihozták Vallászkót a börtönből, azt úgy meghatotta a halálos ellenségében, Antónióban lejátszódott változás, hogy kérte Jánostól, vegye fel őt is segítőtársnak. Az általános tisztelet, amely Jánost körülvette, óriásira nőtt, amikor egy nagy kórház égése alkalmával berohant az épületbe. Az ágyakat és a főszereléseket az ablakon át kiszórta, és egy sereg beteget a vállain a szabadba cipelt. A ház már egyetlen lángtenger volt, s lehetetlennek látszott, hogy János élve elhagyhassa, de még egy hajszála sem perzselődött meg sem neki, sem egyetlen betegnek, pedig a láng kellős közepén járt. Egyszer besúgták az érseknek, hogy János csavargókat és rossz nőket is befogad, és különféle szabálytalanságokat tűr a házában. Az érsek hivatta Jánost, aki már látszottak közeli halálának jelei, és felelősségre vonta a hallottak felől. Ha csak az igazakat fogadom be, válaszolta a szent, hamarosan üresen állnának a termeim, és akkor hogyan tudnék a bűnösökért dolgozni? De jöjjön el a házamba, kegyelmes uram, és lássa saját maga. Úgy fogja találni, hogy nem uralkodik ott semmiféle visszásság, és csak egyetlen igazán rossz emberünk van, aki méltatlanul eszi az alamisnában kapott kenyeret, és az én vagyok. Az érsek mélyen meghatódott, és szabad kezet adott Jánosnak a kórház vezetésében.